Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók mi? Szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! No, akkor 2025. január 3-án 8 óra 9 perckor köszöntjük az egybe. Gyűlteket folytatjuk a Millás reggelit, a velem szemben ücsörgő Ács Gábor az egyik műsorvezető.
És a frissen visszatért. És a GDP termelését nagy üzemben 2025-ben is természetesen folytató Mihálovics András.
0630-as 698-098-0 egymásnak esett a két tábor, a Signál Park baráta és a Signál Park ellenzői. A régi spotok megvannak valahol? Kérdezi a hallgató. Hát, nem tudom.
Edde gyűjteményében valahol szerintem megbújnak, majd őt kell megkérdezni.
Képzeld, elkezdtünk szóvicceket készíteni. Jaj, nem Márti is? Nem, Márti nem.
Hajaj.
Ilyenek.
Igen, igen. De ez egy kép is társul hozzá, amin a hallgató ezt elküldte. Köszönjük.
Igen, úgyhogy ilyenek vannak. A doktor, mert az eredeti filmben is rossz volt a 80-as években VHS-es magyar hangalámondással. Nekem tetszenek a mostani szignálok, kivéve a kettes számrendszerét, de ha már cserélni kell, akkor felrakhatnátok a kifuttatott szignálokat a weblapra, mint ahogy régen meg is van letöltve az összes régi spot. Ez most nem a Café Signál Parkja, emberek, csak a Millás reggelié. Úgyhogy sem a napközire, se a kettes számrendszerre, se az összes többire nem. És de hogy figyelj, miért kell megújítani, valaki azt mondta, hogy már elfáradtak.
Okos rádiós emberek kitaláltak, profik, tehát nem az amatőr szint, mint mi vagyunk, hanem a profik, hogy bizonyos időközönként frissíteni kell, mert az így jó. A rádiózás nagykönyvében meg van írva, már csak az a kérdés, hogy ez mennyi idő legyen, de az egy és a két év között van, és mi most már túléptük a két évet is. Nagyon szerettük, ezért két évig elgurult, de most már az idők szavának és a rádió nagykönyvének a szólításának nem tudunk ellenállni.
No, hát
hamarosan
akkor
kiderül, ennyit, hogy milyen lesz, most már túlbeszéltük a
ennyit szignálunkat. Ennyit belső dolgainkról, és akkor menjünk tovább, mert hogy dolgunk vagyom.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
No, hát egy kis energetikai helyzet elemzésre kértük Plecser Tamást, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázpiaci elemzőjét. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Most ez ilyen turbulens időszak meglátásod szerint? Tehát sorjáznak a hírek, vagy csak mi látjuk úgy, hogy mivel itt a fűtési szezon, hirtelen mindenkit elkezdett érdekelni az energiahordozók piaca?
Hát nézd, de saját hívás listámat nézve azért valahol 2022 óta szinte permanens gáz és energiakrízis van, bár az utóbbi fél egy évben az egy kicsit enyhültek ezek a feszültségek, de továbbra is azért itt van velünk, tehát én azt hiszem, hogy 2025 is egy izgalmas éve lesz az energetikának.
Hát igen. Önmagában az, hogy leállt a gázszállítás az egyik vezetéken Ukrajna irányából, azért ez egy komoly információ, és sokan fölkapták a fejüket, és megijedtek, hogy jaj, ebből mi lesz, főleg, hogy politikai szinten tart az egymásnak feszülés.
De én azt sem értem, hogy miért van ez az ijedelem, hiszen a Ukrajnát megkerülve, erre már gondoltak az oroszok, hogy nem lesz mindig felhőtlen a viszonyuk Ukrajnával, és hát akkor megkerülték az országot, és van török áramlat, onnan jön elvileg gáz, tehát ez mekkora probléma, mondjuk Közép-Kelet-Európa szempontjából. Meg hát az amerikaiak is kapacitálják Európát is, meg szerintem bennünket is, hogy vegyünk akkor amerikai LNG-t.
Én azt gondolom, hogy most már ellátható ez a piac az ukrán gáztranzit nélkül is, ami viszont egyértelműen azért hat, hogy ennek a tranzit útvonalnak a kiesése emeli az árakat, és hát ugye azt látjuk, hogy tulajdonképpen az európai földgázára az egyéves csúcson van, aminek részben egyébként ez az oka, hogy ez az ukrán-orosz gáz tranzit szerződés lejártával, hát nem érkezik Ukrajnán keresztül földgáz, annak ellenére, hogy azért voltak olyan hangok, amelyek szerint ezt a megegyezést meg lehetett volna újra kötni, hát úgy tűnik, hogy a felek, én azt gondolom, politikai okok miatt nem úgy döntöttek, hogy ez a, ez a jó viszony folytatódhat ebbe a szempontból.
Ez még újra köthető, újra indítható, hogyha úgy alakul a politikai helyzet például?
Én azt látom, hogy ugye gazdasági oldalról van egy erős nyomás, hogy legyen valami fajta kereskedés, hiszen az oroszoknak is érdekük lenne ezen az útvonalon eladni földgázt, és hát Ukrajnának is egy komoly tranzitbevételez. Viszont olyan erős a politikai nyomás mind a két oldalon, hogy ezt a szerződést ne folytassuk tovább, hogy ez a politikai erő, ez nagyobb egyelőre, mint a gazdasági nyomás. Van egy olyan érzésem is, hogy néhány hónap múlva, amikor ez az erős politikai nyomás, vagy az erős fellendülés, vagy utálat egymás iránt, ez csökken, vagy nincs annyira a figyelem középpontjában, akkor valamilyen módon újraindulhatnak azért a szállítások. Biztos vagyok benne, vagy jó eséllyel azt látom, hogy azért államközi szerződés erről nem lesz, de azt elképzelhetőnek tartom, hogy mondjuk kereskedők az orosz-ukrán határnál vetnek át gázt, és áthozzák valahogy Ukrajnán keresztül, tehát hogy lesz azért valamennyi tranzit talán a jövőben.
Oké, maga az orosz gáz és annak piaci helyzete, az milyen lehet 2025-ben, mert ugye amerikai szövetségeseink a Gazprom Bank révén megnehezítik az orosz gáz piacra jutását, mert hogy megnehezítik az ellenértékének a kifizetését. Ez átrendezheti az orosz gáz piaci helyzetét? Mert most beszéltünk az ukrán tranzitról, az egy dolog, de mint mondtam, Törökországon keresztül azért jön orosz gáz Európába, de ha ezt nem engedik rendesen és gördülékenyen fizetni, hanem manőverezni kell, az egyrészt megdrágítja, másrészt megnehezíti a szállítást.
Hát ugye az orosz gáznak jelenleg most már olyan 3-4%-os piaci részesedése van az egész Európai Unióban. Igaz, hogyha mi magyar szempontjánkat nézzük, ugye ez egy nagyon fontos forrás, hiszen mi vagyunk tulajdonképpen az utolsó nagy vevői az Európai Unión belül az orosz földgáznak. Én azt hiszem, hogy lesz egyfajta politikai nyomás Magyarországon is a jövőben, hogy erről az orosz gázszállításról mondjon le. Valahol nekem ez a Gazprom Bank betiltása, ez ennek az első jele. Ugye még 2022-ben egyébként az Európai Unió beszélt arról, hogy 2027-re teljesen le kellene állni az orosz kőolaj és földgáz importtal. De én azt hiszem, hogy ez a terv, ez még most is él.
Aha, oké. Egy kicsit akkor így az európai gázhelyzetet vegyük górcső alá, mert a tárolók, azok meg nem függetlenül gondolom az időjárási körülményektől apadnak. Hogyha még egy mert ugye nagyapáink mondják, hogy ez nem tél, mert az a tél, amikor mínusz 10 fok van két hónapon keresztül. Tehát, hogyha egy ilyen extrém időjárás, mostani szemmel nézve extrém időjárás megköszönt, akkor is mondjuk amerikai LNG-vel simán le lehet hozni egy európai gáz kihívást?
Én azt gondolom, hogy igen, nem feltétlenül amerikai LNG-vel, hanem bármilyen más LNG-vel. Annyira fejlett most már az infrastruktúra, hogy szerintem ez megoldható. Egy ilyen esetben viszont az árak azon magasabbak lehetnek, mint most. Tehát itt igazából a fő kihívás szerintem az, hogy milyen gázárak lesznek. Ugye ez az 50 euró per megawattórás ára, hogy említettem, a 2023. november óta a legmagasabb ár, és azért ez látszik, hogy ez nagyon fáj az európai gazdaságnak.
Igen, hol van itt a határ? Ez lett volna pont a következő kérdés, hogy a tranzit elakadása, vagy ideiglenes, vagy ki tudja meddig tartó szüneteltetése mellett, ami igazán izgalmas az, hogy éves csúcson zárunk, és magasra került az ár. Helyezzük el ezt az 50 eurót, hogy akkor ez pontosan, meddig szaladtunk föl, amikor a nagy krízis volt, mennyi volt az alja, honnan jött föl, és hol van az, ahol ez már mondjuk fáj a magyar gazdaságnak is, ami nyilván ugye az oroszoktól kapjuk, de ehhez kötődik a mi árazásunk is.
Hát ugye a 2010-es évek átlaga, csak hogy referencia legyen, az 20 euró per megawattóra volt. Tehát 2010 és 20 között ennyi volt az átlagár. Ugye 2022-ben ez egészen elszaladt 300 euró fölé, 2022 augusztusában. Tavaly februárban volt egyébként a mélypont, akkor 25 euró per megawattóra volt. tehát tavaly februárhoz képest is mondjuk most dupla akkora az ár, és hát ugye az előző évtizedhez képest pedig 2,5-szer magasabb jelenleg az európai földgázár, mint abban az évtizedben volt. Tehát itt azért egy nagyon komoly és nagyon lendületes árváltozásokat láttunk az elmúlt néhány évben.
Uh-huh. Azt kérdezi a hallgató, hogy a török áramlat jövője mennyire stabil? Vagy mennyire bizonytalan? Mert hogyha egyik kézzel ugye engedjük valamennyire az orosz gáz, de mondjuk szankcionáljuk a kifizetését, akkor nagy kérdés, hogy ez meddig érheti meg. Meg nyilván van egy olyan érzés az embernek, hogy az Egyesült Államok piacot csinál a saját LNG-nek, vagy nem csak Magyarországon, hanem Európában is.
Hát, igen, van egy ilyen olvasata is ennek a kérdésnek, én is azt látom, hogy részben ez így van, de azért itt azért az orosz félnek is kellett ehhez lépnie, hogy ezért ez az egész bekövetkezzen. Ugye tulajdonképpen 2022 nyarán az európai szankciókra válaszul leállították az oroszok a legnagyobb partnerek felé a szállítást, mert ők is azért hozzájárultak ahhoz, hogy ez a piac számukra elveszem. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés. Az tény, hogy az LNG irányába fog menni ez az egész piac, és ami egyébként talán a jó hír, hogy 2025 végétől kezdve nagy mértékben megnő a globális kínálat. Ha mondjak nektek egy fontos célt, 2030-ig a becsések szerint közel 50%-kal nő a globális LNG kapacitás. Tehát itt nagyon nagy túlkínálat lesz 2025 végétől kezdve.
Hát végre egy jó hír a földgáz.
Hát az ár szempontjából ez mindenképpen jó hír. Ezt az 50 eurót még helyezzük el így lakossági gázár tekintetében, hogy ez mondjuk ehhez képest hol van a rezsicsökkentett, meg a nem rezsicsökkentett a limitet túllépők számára a magyar lakossági ár.
Igen, tehát ugye valóban a átlagfogyasztásig rezsicsökkentett árat fizetünk, az durván olyan 18-20 euró per megawattórának felel meg. Ettől a ponttól kezdve azonban a lakossági gázár, ha jól emlékszem, közel 7-szeresére ugrik, tehát az mondjuk ennek a 18-20 eurónak a 7-szeresét jelenti. Nyilván itt nem lehet egy az egybe számolni, mert azért vannak egyéb tételek, adók, rendszerhasználati díjak, egyebek, de azt lehet mondani, hogy ezért ez az 50 euró per megawattóra az bőven alatta van a nem rezsicsökkentett árnak.
Uh-huh, tehát ez nem borítja föl még ezt a rendszert, ami most Magyarországon van.
Nem, én azt gondolom, számogattuk még 2022-ben, hogy egyébként Magyarországnak azért az a kb. 70-80 euró per megawattórás ár, ami például folyófizetési mérleg szempontból már problémát jelent, tehát attól a szinttől azért még messze vagyunk.
Uh-huh, tehát akkor ez még nem lesz forintgyengítő hatású, hogyha itt maradunk mondjuk jövőre, nem lesz nagyobb emelkedés, akár a később beérkező kínálattól tartva?
Én azt gondolom, hogy nem, bár 2025-ben valószínűleg még magas gázárak lesznek, ezt mutatja egyébként a piac is, tehát ezt mutatják a előremutató úgynevezett forward árak. Ugye fel kell töltenünk mindig novemberig 90%-ig a gáztárolókat. Nagyon érdekes, hogy ennek megfelelően például a mostani februári árak azok megegyeznek a nyári árakkal, tehát nyára is ilyen 45-50 eurós árat becsül jelenleg a piac. 2025 végétől kezdve azonban az egész piac lényegében alacsonyabb árakat becsül, a 2026-os úgynevezett forward árak, azok inkább ilyen 35-40 euró per megawattórás szinten vannak jelenleg.
Oké, akkor váltsunk egy kis témát, de maradjunk az energiahordozóknál, ez a kőolaj. Van arra esély szerinted, hogy az orosz kőolajat is ugyanolyan szankciók alá vetik, és az orosz kőolajszállítások is leállhatnak a gázszállításokhoz hasonló a Magyarországra?
Hát ugye a kőolajra már most vannak európai uniós szankciók, ugye szemben a földgázzal, ott csak minimális mértékű van. Én azt hiszem, hogy itt is nyomás lesz politikailag, hogy váljunk erről le. Ebből a szempontból tulajdonképpen nincsen különbség. Nagy kérdés, hogy ez a politikai játék ez hogy fog alakulni, de igen, itt is egyébként nyomás lehet Magyarországra, hogy ne vegyen mondjuk a jövőben orosz kőolajat.
Uh-huh. Meg vagyunk orosz kőolaj nélkül? Mert ugye ilyenkor jön a képbe, hogy a MOL még nem készült fel, stb. Van egy vita a horvátokról, a tranzitdíjakról, stb. Tehát, hogy ez is ezer és egy nyitott kérdést hozhat ez a téma.
Hát a MOL stratégiája szerint ők ugye haladnak azokkal a projektekkel, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ne a barátságkőolaj vezetékről lássuk el az országot nyersolajjal. Ez 2026 végére kész lehetnek ezek a projektek. Már az utóbbi időszakban, minthogyha egyfajta megtorpanás lenne itt, legalábbis én nem látom egyértelműen, hogy a MOL ezekkel a projektekkel sietne. Ugye itt a gond az az, hogyha hirtelen kell váltani. Hirtelen kell váltani, akkor az mondjuk tényleg gondot okozhat, az szerintem egy minimum fél-egy évig azt okozná, hogy kisebb kapacitás kihasználtság mellett menne mondjuk a Dunai finomító. Viszont utána ez visszaállítható 100%-ra. De ez ami nagyon fontos szempont még, hogy hát politikailag meg kellene egyezni Horvátországgal, hiszen az az ország, ahol keresztül ugye a tenger felől hozhatunk alternatív forrásokat. És hát itt láthatóan azért a horvát-magyar viszony, és az energetikai viszony is, ez nem éppen felhőtlenem.
Egyébként ma, ha már Magyarország szóba került, beszélünk egy kicsit az adóemelésről is. Ugye jövedéki adóemelés, infláció követő volt egy brutális nagy drágulás egyik napról a másikra a kutakon. Ez mennyire szokta fékezni a keresletet, akár időlegesen, akár hosszabb távon?
Hát ugye arról van szó, hogy 6 forinttal emelkedik a jövedéki adó mindkét termék, tehát a dízel és a benzin esetében is, amire ugye rájön az áfa, tehát mondjuk egy 8 forintos literenkénti emelést jelent. Én nem hiszem, hogy ez az áremelkedés ez önmagában a keresletet fékezné. Látható egyébként, hogy a kereslet különösen a dízel esetében nem túl erős most Magyarországon, ami sokkal inkább összefügg azzal, hogy miként alakul a gazdasági aktivitás. Ugye a dízelt elsősorban a szállítás használja, látszik az, hogy Magyarország hát nem túl izmos gazdasági növekedést tud produkálni, mert ez tükrözi tulajdonképpen a dízelfogyasztás alakulása is. Azt gondolom, hogy ez fontosabb, mint az, hogy az árak mekkora mértékben változnak.
Egyébként a világ kőolajpiacának milyen kilátásai vannak 2025-re nézve?
Igen, mert vannak olyan várakozások, hogy hát nincs jó paszban a világgazdaság, a kínai gazdaság is küzd, ez csökkenti az igényt, a geopolitikai kockázatok meg inkább fölfelé emelik, így sokszerűen ugye Hormuzi szoros lezárásától tartanak még mindig sokan, ami emelni az olajárat, ugyanakkor a gazdasági, illetve a fölhasználás oldalról meg mintha inkább a lejtő tűnne valószínűbbnek.
Hát ugye alapvetően a várakozások idénre egy olyan 70-75 dollár körüli Brent árat mutatnak, tehát körülbelül ott vannak a várakozások, ahol most egyébként az árban. Én azt látom, hogy ugye valóban van egy komoly felfelemutató kockázat, ha geopolitikában valami történik. Ha nem történik komoly megrázkodtatást, ide értem azt, hogy mondjuk Irán ellen erősebb szankciók lépnek életbe, vagy ebbe az orosz olajipar elleni szankcióban lesz komolyabb változás. Tehát ha ezek nem következnek be, akkor valószínűleg az olajra inkább lefele tartó nyomás lesz. Egyszerűen azért, mert látható, hogy a kínálat nagyon gyorsan nő, főleg a nem-OPEC országok részéről, miközben a keresleti oldal nem túl izmos. Tehát én simán el tudom képzelni még akár a 6-ossal, vagy akár az 5-ossal kezdődő Brent árakat is. Tehát én inkább lefele látok kockátot, hogyha a geopolitika nem játszik szerepet.
A kérdés, hogy ebből az olajár csökkenésből mennyit fogunk tudni profitálni, tekintve, hogy eléggé gyenge a forint, az olajért meg dollárba kell fizetni.
Ez pontosan így van. Én megmondom, hogy inkább a forint oldaláról látok kockátot, hogyha mondjuk a magyar üzemanyag árakat nézzük. Tehát azt hiszem, hogy a nyers olaj ára az nem akkora felfelé mutató kockázatot mutat, illetve hát az olajtermékek sem tűnnek annyival drágábbnak, vagy akkora ár is nem látszik, mint a korábbi években. Tehát én azt hiszem, hogy a forint oldaláról van igazából a komoly kockázat, hogy a magyar kiskereskedelmi üzemanyag árak elszállnak.
Oké, hát a proféta szóljon belőled, mert akkor egy kicsit talán nehezebb földgázpiaci év, meg rejön egy kicsit könnyebb kőolajpiaci, azért ezt ki lehet bírni, olyan nagy vész akkor ezek szerint nincsen, úgyhogy ezért mondtam ezt. Köszönjük szépen a helyzetértékelést!
Köszönöm szépen én is!
Szervusz, minden jót kívánunk! Plecser Tamással, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázpiaci elemzőjével néztük végig így év végén, hogy mi várható a földgáz és a kőolaj piacán.
Év végén?
Ja, év elején. Kösz.
Még itt. Hát még. Ébresztő. Jó reggel. Na, majd a kedvenc mesapunk fölébreszt.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
No kérem szépen, G.R.R. Tolkien, angol nyelvész. Jó az angolom? Gabi, lektoráljad.
Semmi a nyelvet nem beszélek, én nem vagyok Boborján. Ez...
Na mindegy. Szóval a Gyűrűk ura alkotójának van ma a születésnapja lévén, hogy 1892, de január 3-án született. Ő mondta egy ízben, és természetesen a jelenlévők mindig kivételek, az itt jelenlévőknek a felét sem ismerem fele olyan jól, mint szeretném, és fele részüket se szeretem fele annyira, mint ahogy megérdemelnék. Na, ezt hámozzátok ki, nekem nem sikerült.
Az alkalom érdekelne, amikor ezt mondta.
Igen, nagyon kiakadhatott valamin az öreg.
Ezt még meg kell nézzük.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Itt van a stúdióban a mai vendégünk, aki a nulladik faktorban szerepel, ő Kovács Zoltán, a Cisco nemzetközi cyber security specialistája. Szervusz, jó reggel!
Jó reggel, sziasztok!
És azért hívtunk, mert hallgatói igény volt a VPN-nek, mint témának a körüljárására, és ezt természetesen kiberbiztonsági szempontból szemlélve ezt a kérdést, mert ennek van a rovata.
Először is... Műsorvezetői igény mutatkozik arra, hogy megtudjam, mi az a VPN.
Tessék!
Ó,
hát vissza a kályához!
A kályához! Kezdjük ott, ugye, VPN, a rövidítés azért megvan, hogy Virtual Private Network, tehát virtuális privát hálózat.
Hallottam már, de
ami egyébként alapvetően a célja nem feltétlenül az lett volna, meg nem is az volt, amire a legtöbb átlagember vagy magánszemély esetleg gondol, és amire szeretné ő használni, és ami miatt egyébként a hirdetések alapján meg is vásárolja, tehát nem annyira a privacy volt az elsődleges szempont, az is természetesen, de inkább a biztonság. Tehát igazából mind a kettő egyszerre, tehát hogy bizonyos erőforrásokhoz úgy férjünk hozzá a nyílt interneten keresztül, úgymond távolról, hogy az biztonságos legyen, tehát az más ne férhessen hozzá, hogy mit kommunikálunk például a munkahelyem és a gépem között, és közben egyébként mindenféle biztonsági kontrollokat ki tudjunk kényszeríteni
a felhasználótól,
a gépétől is akár elvárható biztonsági, illetve biztonsági elvárásokat tudjunk kikényszeríteni. És akkor ez most már ugye annyira hétköznapi lett ez a VPN, mint fogalom, hogy ugye...
Nem is nézzünk mögé.
Egyrészt nem nézzünk mögé,
másrészt... Ez nagyjából leegyszerűsödött arra, hogy ez a biztonságos csatorna, ahol én tudok lépni a céges rendszerbe.
Lesz egy egyenlőség, hogy akkor a biztonság és a biztonságos internetezés és a VPN közé került egy egyenlősége.
Nem itt van a laptopomon? Megpróbáltam mögé nézni, nem látok ott semmit.
Nem feltétlenül, de ezt úgy kell elképzelni, hogyha tényleg így a kályhától megyünk, hogy kiépül egy ilyen tényleg egy zárt csatorna egy bizonyos folyamat során a te géped, illetve a VPN szolgáltató szerver között. Most még mindig gondolkozunk kicsit így a vállalati környezetben, tehát nem egy ilyen átlag felhasználónak az igényéről van szó, hanem mondjuk tényleg egy vállalati hozzáférés biztosítunk ki. Ekkor gyakorlatilag kihúzunk egy zárt csövethoz egészen a lakásodig, úgymond digitálisan, és minden, ami azon belül történik, az titkos marad, úgymond. Titkosított forgalom megy a nyílt csatornán keresztül, ez a legfőbb és elsődleges célja. Na most ezzel mit tudtunk elérni? Az, hogy például a belső erőforrásokat a fájlrendszeren, vagy egy szerveren, fájlszerveren, a fájlokhoz a hozzáférést, akár egyéb erőforrásokat megosszunk veled, miközben te távol vagy. Ezt nyilván a nyílt interneten nem feltétlenül szeretnénk. De emellett ugye, ha már bejöttél ebbe a VPN csatornába, olyan, mintha bent lennél, mintha benti hálózaton lennél, ezért minden egyéb, ami benti hálózaton biztonsági megoldásként funkcionál, az funkcionálhat neked is. Mondok egy példát, amikor otthon internetezel csak úgy simán, akkor ugye nem tudjuk, hogy nem tudjunk beleszólni, hogy milyen oldalakat látogatsz, nem tudunk megvédeni bizonyos oldalak meglátogatásától, de ha bejössz VPN-re, akkor azt tudjuk mondani, hogy innentől kezdve belül van a te forgalmad nálunk, minden, amit elindítasz forgalom, először bejön hozzánk ebben a csőben, és innen küldjük ki mi az internetre, tehát még a sima internet forgalmad, amikor megnézel egy telexet, vagy egy indexet, bármilyen szájtot, azt is mi fogjuk úgymond kiküldeni a kérést, és aztán még el is tudjuk dönteni, hogy egyébként te ezt megnyisthass, vagy sem.
Hát így lehet elkerülni, akkor ezek szerint az, hogy Google és barátai mindent tudjanak rólunk.
Van egy ilyen hozadéka a dolognak, igen, tehát hogyha VPN, tehát alapvetően ugye privacy, illetve security szempontból lehet érdekes a VPN-nek a használata. Ugye ez eléggé összefügg a kettő, de a privacy az, ami szerintem az ilyen lakossági VPN felhasználásban inkább előkerül. Pont ez, amit mondasz, hogy nem szeretnénk, hogy tudjanak rólunk bizonyos dolgokat, de azért, ha belegondolsz, egy VPN szolgáltató, és most nem ez a vállalati, hanem hogy én veszek magamnak egy VPN szolgáltatótól egy előfizetést, és akkor rajta keresztül megy majd ki így az internetforgalmam, akkor csak áthelyeztem a problémát valójában, mert ugyanúgy meg
mert
kell
úgy
bíznom.
Meg a VPN szolgáltató igen, fogja tudni, amit addig Zuckerberg
igen, de ez nem feltétlenül probléma, ez mindenkinek a saját belátása.
Na de ez olyan, mint a vírusírtó. Hát azok is, ugye elő kell egy vírusírtót, egy tűzfalat fizetni, hát azok azért nagyon sokat tudnak a userekről. És ugye azt szokták mondani kiberbiztonsági szakértők, csak abban döntettünk, hogy orosz, kínai, amerikai, angol, lengyel, nem tudom, milyen kézbe kerüljenek az adatai.
Igen.
És ezen a VPN sem segít.
Ezen a VPN sem segít, úgymond valóban. Tehát az igazság, hogyha amiatt aggódik valaki, hogy róla megtudnak dolgokat, akkor, és tényleg komoly az aggodalom, akkor érdemesebb Tor browsert használni, mert akkor azt tényleg el fog rejteni, amit csak lehet, illetve van külön olyan operációs rendszer, ami nagyon, tehát a nagyon paranoid kollégáknak készült, például a TLS, illetve vannak olyan böngészők, amik kifejezetten ilyen privacy szempontok alapján működnek, úgymond, vagy az a nagyon erősek benne, hogy így mondjam, több ilyen böngésző is van, hogy csak egy példát hozzak, a Brave, tehát vannak megoldások, amivel ezt a privacy kérdést elég jól lehet kezelni, és ez szerintem még mindig nem a VPN asztala. Tehát a VPN szerintem arra való továbbra is, hogy mi távolról elérhessünk olyan dolgokat, amiket egyébként nyílt interneten keresztül nem lenne biztonságos. Megvannak azok a forgatókönyvek, amikor esetleg ez a lakossági VPN használatnak is van előnye, például, hogyha valami olyan tartalomhoz szeretnénk hozzáférni, ami geolokációhoz van kötve, tehát nem érhető hozzánk, és akkor a VPN szolgáltató biztosítja
nekünk.
Ja,
az Amazonon akarunk vásárolni, aki nem szállít ki Magyarországra, vagy Közép-Kelet, akkor VPN-en keresztül hát el tudjuk ott, érni az IT-ot.
Mondjuk ott gond lesz vele akkor is, mert ugye a címet nem biztos, hogy meg tudod adni, hanem más megold. Vannak, de arra is van megoldás. Nem, hanem én arra gondolok, hogy valamilyen tartalmat nem tudsz megnézni egyszerűen, mert ebben a régióban mondjuk nem elérhető, mert tiltva van. És akkor erre például egy megoldás lehet a VPN. Illetve a VPN, ezek a lakossági VPN szolgáltatások, ha hívhatom ezt így, vagy a lakosság számára nyújtott VPN szolgáltatások, még arra is jók tudnak lenni, hogy bizonyos plusz szolgáltatásokat rajtuk keresztül veszel igénybe, ami igazából akkor ő csak olyan, mint a vívőanyag a kenőcsökben, tehát nem is a VPN az igazi érték ilyen szempontból, és ez megint például egy ilyen URL szűrés például. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a vállalatinál itt is lehet előfordul olyan, hogy...
Hogy a gyerek ne férjen már hozzá.
Hát akár, vagy pedig mondjuk blokkol olyan oldalakat, amelyek szerinte káros tartalmat hoztolnak, például meg akarják fertőzni a gépedet. Uh-huh. Tehát ez a fajta plusz security feature, hogy úgy mondjam, ez abszolút egy értéket tud adni, de ez viszont nem feltétlenül kell, hogy a VPN nyújtsa. Tehát ilyen szolgáltatást akár végpontvédelem is tud nyújtani, van DNS alapú is, ugye például ingyenesen, talán már itt is meséltem róla, az OpenDNS, azt mindig szoktam reklámozni, mert egyrészt mert ingyenes, másrészt meg nem kell hozzá letölteni semmit, ezt nektek is javaslom, mindig el szoktam mondani azt a példát, hogy a szüleim is használják, meg a hugomék is használják, úgyhogy nem tudnak róla, mert hogy a...
Mert te beállítod.
A,
wi-
Wi-Fi routeren beállított, hogy máshova menjen a DNS kérés, mint ahova egy eredetileg a szolgáltatóhoz menne. Mindenképp megy valahova, tehát itt az privacy kérdés azért szintén egy kevésbé fontos, úgymond. És hogyha a domain feloldás során egy olyan IP címet kellene visszaadnia, amiről a rendszer úgy tudja az OpenDNS, hogy amúgy netces, akkor inkább nem adja vissza az IP címet. És ha nem adja vissza az IP címet,
akkor
nem
csak kapcsolat.
Így igen. Van, és ehhez nem kell telepíteni semmit. Szóval vannak ilyen megoldások, ezek mind szerintem praktikusabbak, mint ez a klasszikus lakossági VPN. Szerintem...
De valamiért elterjedt erről, hogy ez a tuti biztonság tényleg tuti biztonság. Valószínűleg egyébként azért, mert hogy a cégek ezt használják, rákényszerítették mondjuk a COVID alatt a munkavállalókra, és ha valamit ismer az ember a cégétől, mert azzal dolgozik, arra rákényszerül, akkor azt hiszi, hogy az jó lesz privát.
És ez egyébként való igaz. Tehát most ez, hogy egy biztonságos csatorna fog kiépülni köztem meg a VPN szolgáltatás közt, az igaz. Csak ha a VPN szolgáltatáshoz igazából nekem miért olyan fontos, hogy odáig biztonságos legyen a forgalma, miért? Tehát, hogyha nem jut plusz biztonságot azzal a például egy ilyen URL filtering dolog nem ad ilyen pluszt, akkor igazából kettő dolgot tud nyújtani. Elrejti a köztes szereplők közt a forgalmamat, ez mondjuk egy hasznos lehet, tehát nem fogják tudni, ha valaki megpróbálja lehallgatni a forgalmat, akkor nem lát bele. Ezt másrészt meg akár a helyi szolgáltatómtól is elrejti az én kis viselkedésemet, internetes viselkedésemet. De például az, hogyha nincs mondjuk biztonsági szolgáltatás pluszban rajta, akkor az, hogy én egy olyan oldalt látogassak meg, ahonnan véletlenül letölthetek, akár úgy is, hogy nem kattintok sehova, letöltök valami kis csúnya dolgot a gépemre, hát ez ellen nem fog megvédeni. A zsarolóvírus ellen sem fog megvédeni. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen kicsit...
Hát az emberi faktorról beszélünk, ugye? Abszolút. Az elő nem fog megvédeni, nem még fog a VPN sem. De igen. Hogyha én nagyon körültekintő felhasználó vagyok, akkor önmagában a VPN, mint rendszer, az nem támadható? Tehát az egy biztonságosnak mondható? Tehát, hogy hát, én mindenben jól járok el, csak valaki ebbe a csatornába befurakodik, ahol én kommunikálok a munkájámmal, és a pénzügyi adatait leszívja a cégnek.
Az azért már
technikailag kemény.
Hát nem a csatornát fogják akkor már támadni, hanem
zsaroló vírussal engem, vagy a céget.
Sokkal egyszerűbb egyébként, igen, sokkal, igen. Tehát az, hogy tehát ez azért a VPN technológia, különböző módszerekkel van egyéb, vagy lehet kiépíteni VPN csatornát, de mindre igaz, hogy úgy nem fogják tudni, például forgalom lehallgatással dekódolni, nem fognak tudni beleállni se, tehát ez a klasszikus man in the middle, az nem tud itt működni. Egyébként az ilyen man in the middle-ös támadások ellen is jó lehetett volna még, vagy jó megoldás lehetett volna régen a VPN, tehát hogy a bizonyos kifejezetten az ilyen public wifi használata során, ugye, hogy valakik megpróbálnak beállni az én böngésző meg az adott szerver közé, de ma már ezért ez nem működik. Egyrészt ma már és ezért is a VPN-nek egy kicsit csökkent szerintem ilyen szempontból az érték az átlag felhasználó számára, mert ma már a forgalom szinte minden fontos site felé HTTPS protokollon megy, ugye ezt tudjátok, tehát igen. Gyakorlatilag titkosítva...
Hát szól is a böngésző, hanem HTTPS.
Igen, és ez a másik fontos, hogy böngészőnél be is lehet állítani, hogy ne is tudjon másképpen. Sok böngészőnél az alapbeállítás, ez a HTTPS only, illetve van egy ilyen HSTS nevezetű HTTP Strict Transport Security beállítás, ezt meg szerver oldalon lehet ezáltal kikényszeríteni, hogy ne menjen a te böngésződ, vagy akármilyen programod, és a szerver között titkosítatlanul forgalom. Na most, ha ez eleve titkosítva van, mert úgy van, most már tényleg akkor a VPN az csak egy plusz réteget húz ilyen szempontból fölé. Ezért gondolom, hogy nagyon jó a VPN, csak nem erre. Tehát értem. Nem emiatt jó ma már.
Az Anydesk az VPN-nek tekinthető?
Úgy tudom, hogy van VPN szolgáltatása is, de alapvetően ugye, amire szokták leginkább
az használni. Az a távoli hozzáférés.
Távoli hozzáférés.
Az pedig, de az biztonságos?
Az viszont nem VPN. Aha. Tehát az nem VPN, az egy felhő alapú szolgáltatás, ott ugye egy azonosítót kap a te géped.
Mert sokan azt gondolják, hogy ez is egy ilyen tuti biztonságot jelent, és ugye egy olyan csalásra felhívták már a figyelmet többen Magyarországon, hogy azt mondják az emberek, hogy gond van, számítógépeddel, bankkártyáddal, stb. Telepítsd le az Anydesket, és akkor majd ő mindent elintéz helyetted. Hát ez ugye nem VPN, de itt is ugye a humán faktor van, mert miért telepítsek egy számomra ismeretlen ember felszólítására a programot. De még itt is van egy biztonságos, aki használt VPN-t, vagy Anydesk-et, ezt pontosan tudja, hogy nekem ezt engedélyezni kell, hogy ott manőverezzen valaki a gépemet.
Így van, tehát itt azért több lépésben sikeresnek kell lenni a felhasználó megtévesztésében, és ez sajnos szokott is sikerülni, és itt még az sem menti meg, hogy ő neki egyébként van közben VPN-je. Tehát, hogy még ha egy bekapcsolt VPN se fogja ettől megmenteni. Tehát továbbra is mondom, igazából, tehát az első
hát kérdés, hiszen bejut a Anydesk-en keresztül a gépemre, ami VPN-nel össze van kötve mondjuk a munkahelyemmel, akkor az én gépemen keresztül, az én VPN-en keresztül be tudok jutni.
Hát, vagy lehet, mivel használhatják a gépemet az Anydesk-en keresztül, ezért, hogyha a gépemen keresztül meg lehet nyitni mondjuk egy távoli erőforrást, akkor természetesen azt is lehet látni. Ez kicsit olyan ez az, tehát az Anydesk alapvetően ugye egy legit, nagyon kellemesen működő, hogy nagyon jó szoftver, nincs vele semmi, csak rosszra is használják. Tehát ez tényleg az, mint azt mondanám, hogy itt van ez a kamerának látszó tárgy, így mondanám fiatal hölgyeknek, de nem kamera, vidd haza, kapcsold be, és szóljál, hogyha már pirosan világít, amikor zuhanyzol. De egyébként nem kamera. Tehát, hogy pont annyira van, tehát pont így van kezelve. Tehát, hogyha rá tudják venni arra a felhasználókat, hogy ezt feltelepítsék, és aztán még engedélyezzék, akkor sajnos nincs mit tenni. Tehát az Anydesk-nek nincs ilyen szempontból relációja a VPN-nel. Másik relációja van, hogy úgy tudom, hogy ők is nyújtanak VPN szolgáltatást. Mm-hmm. Tehát ilyen szempontból van inkább.
És egyébként, ha már én letelepítettem, mert így kommunikálunk mondjuk a rádió technikai személyzetével, hogy összehangoljunk dolgokat, akkor maga az Anydesk az egy kis kapu? Tehát azon keresztül az én tudtom nélkül be lehet jutni az én gépemre, és ezen keresztül.
Elméletileg én úgy tudom, hogy nem talán egyszer-kétszer használtam Anydesket, de ugye meg kell adni ezt, eleve tudnia kell az ID-t, a te géped Anydesk ID-ját tudnia kell annak, aki szeretne hozzá csatlakozni, és a by default kell minden alkalommal neked engedélyezni.
Igen.
Tehát azért tehát enélkül elméletileg nem lehet. Most ez egyébként a nem mondom, nem használom az Anydesket, de el tudom képzelni, hogy lehet még szigorítani. Tehát mit tudom én, még esetleg egy plusz jelszót még hozzá lehet esetleg kikényszeríteni, ezt nem tudom. De az biztos, hogy csak azért, mert rajta van a gépeden, nem fog tudni valaki úgy hozzáférni, hogy te arról ne tudjál.
Mert hogy ez egy kapu ugyan, de ez be van zárva kettő zárral legalább.
Hát alapvetően igen, tehát ez egy olyan, egyébként ugye felhős szolgáltatás ez is, tehát a te gépeden futó Anydesk, eleve el kell indítanod. Tehát
rá kell kattintani, hogy fusson. Aztán megad egy kódot, amit nekem meg kell adni annak,
van.
Aki szeretne a gépemre belépni.
Tehát ezért
mondtam, hogy ez két záros kapu.
Hát ha ez nem is feltétlenül az, de igen, lehet így megfogalmazni. Tehát azért, mert ott van a gépeden egy távoli hozzáférés biztosító eszköz, az nem jelenti azt, hogy akkor bárki bemehet a gépedre. Egyébként volt olyan időszak, amikor nem kellett semmi ahhoz, hogy bemenjenek távolról. A 90-es évek végén, pont itt emlegettem a szünetben a Cult of the Dead Co., ők egy nagyon, nagyon komoly nevű, vagy nagyon komoly reputációjú hacker csapat, nálunk is idősebbek. Ők a 90-es évek végén csinálták azt hiszem a Back Orifice névre hallgató, meg talán a NetBoost is ők csinálták. A Back Orifice nevű szoftverrel egyetlen dolgot kellett tudnod egy Windowsos gépről, egy IP címet, a gép IP címet. És onnantól kezdve mindenhez hozzáférte, de hogy nyitottad a CD tálcát, akkoriban az menőnek számított, megfordítottad az egeret balkezesre, meg lejátszottál egy hangot, de most az ilyen, de semmilyen...
Értem, így szivattátok egymást, értem.
Gyakorlatilag igen. De azért, és ahhoz nem kellett egy távoli hozzáférést biztosító eszköz. Ez viszont egy eszköz, ami biztosít távoli hozzáférés, de nem csak úgy bárkinek.
Oké. Na akkor azt szerint mindent értesz VPN ügyben?
Mindent. Volt egy hallgatói kérdés, amit nem értettem. Azt láttad? Vagy te sem értetted, azért nem teszed föl?
A előfizetés alapú VPN szolgáltatás esetén milyen módon ellenőrizhető, hogy milyen vigyázó szemek figyelnek a falak mögött, kérdezi Roberto hallgató.
Hát igen. Tehát ez az, amiről céloztam is. Hogy így átköltöztettük ezt a problémát ugye az VPN szolgáltatónkhoz. Megjegyezném, a VPN szolgáltatás időnként azért leeshet, és nem biztos, hogy észrevesszük, ez is a VPN szolgáltatástól függ, hogy ez hogyan reagál ilyenkor, hogy egyáltalán nem tudunk netezni, vagy pedig netezünk tovább bőszen, és akkor nem is vagyunk VPN-en, de ez most mindegy is. De a lényeg, hogy egy dolgot tehetünk, elolvassuk azokat a rettenetesen hosszú dokumentumokat, amiket
át szoktunk ugrani, hogy biztosan abban, a szerződési fel, igen.
Nagyjából ennyit lehet, meg lehet egy kis kutatást végezni, hogy ők milyen felhős szolgáltatást vesznek ők igénybe, hogy vajon hol vannak hoztolva, hogyha egy kicsit paranoidak vagyunk, hogy akkor keressük a következő szereplőt, hogy ki láthat még esetleg bele, de nagyon más opciónk nincs, illetve meg lehet persze kérdezni tőlük, de technikai oldalról nézve, hogy most mit, ki fog még rajtuk kívül belelátni, vagy a kimenő forgalmunkba, arról nem lehet információt kapni, tényleg csak maximum tőlük.
Oké, hát nagyon tanulságos volt a mostani rovat, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és elmondtad mindezeket, és boldog új évet!
Boldog új évet nektek is.
Fogunk
köszönjük.
Még beszélni, ne feledd, a 2025-ben is. Köszönjük! Kovács Zoltánnal, a Cisco nemzetközi cybersecurity specialistájával beszéltünk VPN-ről, meg Anydeskről, meg az ezekkel kapcsolatos biztonsági aggályokról.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.
No, Schmidt Andi megjelent, emiatt fejeztük be az iménti beszélgetést.
És le is ült.
Ez azt jelenti, hogy jönnek a hírek.
És már azért... készíti az egyszáru szemüvegét, hogy annak segítségével.
Igen, de ennek munkavédelmi okai van.
Igen, olyan profin rejti
hogy amikor gyorsan felkapja, azzal a szárral ne tudja kiszúrni a saját szemét. Ezt én szereltem le. Igen, védjük már meg ezért.
Óvjuk, védjük a hírszerkesztőket.
No, szóval ő jön, és azért sietünk ennyire, mert jön egy olyan rovat, amelynek a készítésében én igen ritkán veszek részt, de hallgató igény mutatkozik rá számomra érthetetlen okból. A többit majd a hírek után.
Nem. Még elmondjuk, hogy írjatok egyetlen egy, most tényleg kíváncsi vagyok, meg úgy magam tesztelése kapcsán is, meg majd ez lesz az okos utasban is. Szóval egy ilyen álomhelyet, ahova elmennétek. És akkor hát tudok mondani oda.
Alaszka.
Például, igen. Nem baj, hogyha Európához közel van, talán értelmesebb válaszokat kaptok, de ha van egy ilyen, nem is gondolnánk, hogy milyen sok helyre el lehet menni viszonylag kedvező áron. Ez is lesz majd a téma, de egyébként is bármilyen kérdést, hozzászólást várunk továbbra is, és akkor folytatjuk a műsort a hírek után.